Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Lássuk a legfontosabbakat röviden. Lezuhant egy sugárzó mérőműszer Pakson, a baleset miatt az atomerőmű falain kívülre nem került radioaktív sugárzás. Egy halott nő arcával kell élnie, 4 év alatt 30 műtétet hajtottak végre az első amerikai arcát ültetett emberem. Tűzpárba egy zágrábi bankfiókban, egy fiatal rendőr meghalt, 4 társa megsebesült, 2 bankrablót később elfogtak.
Még semmi sem dőlt el a Soproni ligában, az Újpest le tudta győzni a Vasast, izgalmas lesz a bajnokság vége.
A megengedett 8-szorosa volt a sugárzás a paksi atomerőműben a 4-es reaktor egy részén tegnap előtt, amikor üzemzavar történt. Senki nem sérült meg, és az erőmű falain kívülre nem került radioaktív sugárzás. Karbantartási munkát végeztek, amikor elszakadt egy tartókötél, a rajta lévő mérőműszer pedig lezuhant. A sugárzó műszert egy biztonságos tárolóba vitték. A balesetet a 7-es fokozatú nemzetközi skálán 2-es fokozatba sorolták.
A paksi atomerőmű üzemanyagkazettái. Ezek közé vannak leeresztve a több méteres mérőszerkezetek, amelyek adatokat küldenek a központba. 4 évente kell cserélni őket, hétfőn is épp ezt tették a 4-es blokkban. Az egyik daruval kiemelték a mérőszálat és belehúzták a biztonsági ólomhengerbe, így tették át egy tárolóba. Ott levágták róla azt a felső részt, amelyik nem sugárszennyezett, és vitték volna tovább a sugárzó szerkezetet a végső helyére. De pont félúton a tartókötél leszakadt, és a mérőszál a padlóra esett.
Csak 2 darut nem tudom szinkronba, bármilyen hiba miatt szinkronba vinni, akkor egyik súly az átterhelődhet mondjuk erre a vékony kötélre véletlenül.
Az atomerőmű igazgatója a hibát magyarázza. Azt mondja, még vizsgálják a balesetet, de a nemzetközi skálán 2-es fokozatba sorolták.
Azért, mivel a felületi dózis teljesítmény ennek a mérőláncnak egy előírt érték, megadott érték 50 millisievert per óránál nagyobb volt, ezért került 2-es kategóriába.
Most a megengedett érték 8-szorosát mérték Pakson.
Ez abból a szempontból ügy, hogy itt egy gyakran ismételt, viszonylag sokszor ismételt eseményről van szó, ami látható módon valahogy megbicsaklott.
A szakértő szerint a baleset nem veszélyezteti a környezetet.
Maga az esemény az erőművön belül jelent veszélyt, és azért veszélyes, mert nagyon radioaktív ez a mérőeszköz, és emiatt nem jó ezt megközelíteni, tehát mindenképpen távműködtetéssel kell ezt kezelni, és hát azért okoz ez egy ilyen esemény problémát, mert korlátozza a környezetében tölthető időt.
2003-ban volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb üzemzavara Pakson, akkor először 2-es, majd 3-as kategóriába sorolták a balesetet.
Megérkezett az új influenza vadvírusa az Egyesült Államokból Magyarországra, így meg lehet kezdeni az oltóanyag gyártásának előkészítését. Magyarország a második állam, amely Amerikától megkapta a vírust. Közben Ferihegyen egy hét alatt több mint 40 ezer utast vizsgáltak meg a hőkamerákkal, itthon azonban senkinél nem mutatták még ki az új influenza vírust.
Van vadvírusunk.
Az egészségügyi miniszter jelentette be, hogy megérkezett az új influenza vírus a Magyarországra. Tegnap hozták az Egyesült Államokból, legyengítve, lefagyasztva, szigorú biztonsági intézkedésekkel. A gyártást a következő 20 napban készítik elő.
Lefagyasztott vírust valahogy föl kell éleszteni, el kell szaporítani táptalajon, hogy most már rendelkezésre álljon az élő vírusból annyi, amivel a gyártást be lehet indítani.
A vadvírust 2 laboratóriumban őrzik és vizsgálják, az Országos Epidemiológiai Intézet vírusbankjában és a vakcinát gyártó cég laboratóriumában. Mindkét helyen kiemelten figyelnek a nemzetbiztonsági és a biológiai kockázatokra, tehát a fertőzés veszélyre. Csak szkafanderben dolgozhatnak a kutatók. A gyártócég szóvivője azt mondta, ha megvan az oltóanyag, először a magyar igényeket elégítik ki, csak azután kerülhet külföldre.
A technológia, ami Magyarországon rendelkezésre áll, képes igen rövid idő alatt befogadni mindenfajta influenza vírus törzset, és ebből megfelelő minőségű és hatékonyságú oltóanyagot előállítani.
Az új influenzával fertőzött beteget Magyarországon még nem találtak. Ferihegyen múlt hét óta 40 ezer ember ment el a hőkamera előtt. Akiket kiszűrt, nem voltak betegek, általában csak a repülés miatti izgalomtól volt hőemelkedésük. A szakemberek azonban azt mondják, a vírus akár 10 napig is lappanghat, és az ilyen eseteket nem tudják felismerni.
Ha 7-10 napon belül és a 7-es szám a felnőttekre vonatkozik, a 10 nap a gyermekekre. Bármilyen influenzára esetlegesen gyanút adó bajuk keletkezne, feltétlenül keressék fel az orvosukat.
Az új influenza elleni oltóanyag 3-4 hónap múlva, tehát legrosszabb esetben szeptemberre készülhet el.
Európában, ma már Lengyelországban és Svédországban is kimutatták az új influenzavírust. Az Egyesült Államokban pedig második áldozatát szedte a fertőzés. Egy nő Texasban az amerikai-mexikói határ közelében halt meg. Közben Mexikóban, ahol a vírus elsőként fertőzött, újraindult az élet, ma kinyithattak az üzletek és a gyárak is.
Fertőtlenítés és takarítás. A két legfontosabb dolog Mexikóban ezekben a napokban. Az influenza elleni harcban a mexikóvárosi polgármester is jó példát mutatott. Maga fertőtlenítette egy buszpályaudvar falát. Nem elég, hogy most óriási takarítási akciót tartunk. Ezentúl folyamatos egészségügyi ellenőrzést kell végeznünk, magyarázza a főváros polgármestere. A mexikóiak most ünneplik a franciák ellen 1862-ben aratott győzelmüket. Most a járványt akarják legyőzni. Csaknem 150 évvel a pueblai csata után újabb fenyegetéssel kell szembenéznünk, a családok életét és egészségét fenyegető influenzával. Az elmúlt napokban minden energiánkat arra fordítottuk, hogy megállítsuk a járvány terjedését, mondta a mexikói elnök. Mától újra várják a vendégeket a mexikói éttermek, és a közintézmények is kinyithatnak a hét második felében. Az Egyesült Államokban meghalt az első amerikai az új vírustól. Egy fiatal nő, aki nem járt Mexikóban. Korábban egy mexikói kisgyerek halt meg Texasban. Az egész világon továbbra is szigorúak az óvintézkedések. Dél-Koreában például már a repülőgépeken is megvizsgálják az utasokat, hogy nem kapták-e el az új influenzát. Shanghaiban a repülőtéren védőöltözetben fogadták az egészségügyi szakemberek azt a 100 kínait, akik Mexikóból tértek haza. Elővigyázatosságból karanténba helyezik őket.
Megmutatta magát az első amerikai arcát ültetett ember. 5 hónappal ezelőtt műtötték meg az asszonyt. Egy halott nő arcának darabjait ültették át rá, de például a felső állkapcsát a saját lábszárából kivett csontból állították össze. Az arcát ültetésre azért volt szüksége, mert korábban a férje közvetlen közelről arcon lőtte. Ez volt a világon a 4. arcát ültetés. Az elsőt 2005-ben Franciaországban végezték.
Csak a felső szemhéjai, a homloka és az álla az eredeti a sajtótájékoztatóra érkező amerikai nőnek. Ő az első a világon, aki majdnem teljesen új arcot kapott. Connie-nak hívnak, és bár tudom, hogy miattam érkeztek ide, szerintem fontosabb lenne a donorom családját és az orvosaimat a középpontba állítani, mondta az újságíróknak Connie Karp. Így nézett ki a 46 éves asszony korábban. És így azután, hogy a férje arcon lőtte őt 5 évvel ezelőtt. Az életét akkor megmentették, de nem volt orra és szájpadlása, és csak a légcsövébe operált nyíláson keresztül tudott lélegezni és enni. Connie most már tud enni és pohárból inni. Jelentősen csökkentek a fájdalmai, és kimehet az utcára anélkül, hogy csúfolódnának rajta, mondta el a műtétet vezető orvos. Az asszonyt múlt decemberben műtötték meg, csak most vállalta a nyilvánosságot, eddig semmit nem lehetett tudni róla. A 22 órás operáció alatt Connie arcába csontokat, izmokat, artériákat és ereket is beültettek. Próbáltak az esztétikára is figyelni, de az elsődleges szempont az volt, hogy tudja használni az orrát és a száját.
Dohányzási tilalmat vezettek be Horvátországban. Mától már csak azokban a bárokban és éttermekben lehet rágyújtani, ahol van külön erre a célra elkülönített helyiség. Ha valakit rajta kapnak, hogy tiltott helyen dohányzik, akkor őt és a vendéglátóhelyet is megbüntetik. Ez vonatkozik a Horvátországban nyaraló külföldiekre is. A kormány azt reméli, hogy a tilalom sokaknak segít majd a leszokásban. Megint összecsaptak a börtönőrök és a rendőrök Franciaország több városában. Az őrök a börtönök túlzsúfoltsága miatt tüntetnek már 3 napja, és több állami támogatást követelnek. A strasbourgi Európa Tanács szerint Nyugat-Európában a franciaországi börtönállapotok a legrosszabbak.
Meggyújtották a barikádként használt raklapokat az őrök tegnap este Fleury-Mérogisban, Európa egyik legnagyobb börtönénél. Már 3. napja tüntetnek Franciaország csaknem 100 börtönében a túlzsúfoltság miatt. Azt követelik, hogy kapjanak több pénzt az államtól.
Az
igazságügyminiszternek el kellene jönnie, hogy megnézzen egy börtönt. Akkor látná, hogyan zaklatnak minket a rabok nap, mint nap. A miniszteri irodából könnyű beszélni, mondja az egyik börtönőr. Tavaly 115 fogoly lett öngyilkos a francia börtönökben, 20-szal több, mint egy évvel korábban. Az őrök szerint ennek az az oka, hogy túl sok fogoly van egy cellában, és kevés az őr. Az egyik párizsi börtönnél órákig dulakodtak az őrök a rohamrendőrökkel. Végül könnygázzal oszlatták föl őket. Az egyik őr könnyebben megsérült. Egyelőre annyit tudtak elérni, hogy az igazságügyi minisztérium küldöttsége tárgyalni kezdett az őrök szakszervezeteivel a börtönviszonyok javításáról.
Törökországban 8 gyanúsított ellen vádat emeltek, és 2 másikat őrizetbe vettek a tegnapi esküvői mészállás miatt. Az egyik délkelet-törökországi faluban állarcos fegyveresek rontottak be, kézigránátokat robbantottak, és lövöldözni kezdtek a 200 fős nász népre. 44 embert lőttek le, köztük a jegyes párt és a szertartást vezető imámot is. Valószínűleg bosszúból, mert a menyasszony visszautasította annak a családnak a lány kérését. A lemészárolt vendégek között gyerekek és állapotos nők is voltak. A klánnak ezt az ágát teljesen ki akarták írtani, hogy később senki se állhasson bosszút. Több tucat civil halt meg egy amerikai bombázásban Afganisztánban. A Nemzetközi Vöröskereszt helyi képviselője szerint a civilek éppen a harcok elől próbáltak menedéket keresni. Az áldozatok között sok a nő és a gyerek is. Az amerikai hadsereg azzal védekezik, hogy az afgán csapatok kértek tőlük légitámogatást a felkelők elleni harcban. Ezért hajtották végre a légi csapást. Zágrában egy 24 éves rendőr meghalt és 4 további megsebesült, miután tűzpárbaj tört ki egy bankfióknál. A rablók rögtön tüzet nyitottak, amikor a rendőrök beléptek a bankfiókba. Később 2 rablót elfogtak, de nem zárják ki, hogy többen is részt vehettek az akcióban.
3 órán át lezárva tartotta a rendőrség a bankfiók környékét, addig a helyszínelőket sem engedték be. A tanúvallomások szerint a bankrablók azonnal tüzet nyitottak a kiérkező rendőrökre. Egyikük a helyszínen meghalt, egy másik pedig most is életveszélyes állapotban van. Hallottam a lövéseket a kocsimhoz, rohantam a saját pisztolyomért. Mire visszaértem, láttam, hogy kiértek a rendőrök, és az egyikük már halott volt, meséli ez a szemtanú. A rendőröknek később sikerült elfogniuk 2 bankrablót, de nem zárják ki, hogy többen is részt vehettek az akcióban. Annyit mondhatok, hogy azokat elfogtuk, akik a kollégáinkra lőttek, nyilatkozta a rendőrség szóvivője. A vizsgálat még tart. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy a rablók mennyi pénzt vittek el, és hogy a pénzt megtalálták-e.
Budapesten is volt ma bankrablás, 2 is. Délelőtt egy feltehetően fegyveres férfi ment be egy 11. kerületi bankfiókba. A pénzintézetben többen is voltak, de a rabló nem lőtt. Később a 13. kerületben fosztott ki egy bankot egy férfi. A támadó ott sem használta fegyverét. Budakeszin egy bankautomatát szakítottak ki a falból hajnalban, hogy mennyi pénzt vittek el, még nem összesítették. Nem látnak összefüggést a rendőrök a táskai eset és a korábbi romák elleni támadások között. A Somogy megyei háznál sem lövedékeket, sem töltényhüvelyt nem találtak. A család lövésnek tűnő hangokat és csattanást hallott, ezért szólt a hatóságnak. A rendőrség vakolatsérüléseket talált a házon, de azt csak a szakértők tudják majd megállapítani, hogy azok származhattak-e lövéstől. Magyarország kiadja francia hatóságoknak azt az orosz nőt, aki elhozta 3 éves kislányukat a Franciaországban élő édesapjától. Így döntött a fővárosi bíróság. A nő ellen Franciaországban súlyos testi sértés, valamint kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt indult büntető eljárás. A szülők válása után a francia bíróság az apának, míg az orosz az anyának ítélte a gyermeket. Irina Belenkaját áprilisban tartóztatták fel Tiszabecsnél, amikor 3 éves lányával át akart jutni Ukrajnába. A gyereket az apja visszavitte Franciaországba. Az orosz nő fellebbezett a döntés ellen, így átadásáról a fővárosi ítélőtábla hozza majd meg a jogerős döntést, várhatóan a jövő héten. Elkészült a film a Kozma gyilkosságról és annak következményeiről. Az alkotók nem nyomoztak, 30 interjún keresztül mutatják be az elmúlt két hónapban történteket. A film teljes bevételét Marian Kozma családja és az MKB Veszprém utánpótlás csapata kapja.
Szimbolista. Szeretni, élni szeretni. Nagyon. És nagyon szeretett élni.
Csapattársak emlékeznek Marian Kozmára.
A búcsúztatáson gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy világklasszis csapat sírt.
A barátok pedig a februári eseményeket elevenítik fel. A filmesek 30 interjút készítettek sportolókkal, edzőkkel, rendőrökkel és a gyanúsítottak ügyvédeivel.
Nem akar indulatokat fokozni, indulatokat szítani. Tényeket rögzít, objektíven rögzít, hogy ebből ki mit szűr le, az pedig azt bízzuk arra, aki megnézi ezt a filmet.
A gyilkosság helyszínén a Patrióta lokálban és az utcán történteket színészek játsszák el. A producer szerint csak az ismert tények és a szemtanúk elmondása alapján készült a jelenet.
Egy román ember kell meghalljon azért, hogy kicsit az ország részhez kapjon, és egy apa kell.
Marian Kozma édesapja is részt vett a film elkészítésében. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz lelki erőm végignézni ezt a filmet, mondta a Híradónak elcsukló hangon Petre Kozma. A filmet holnap Veszprémben mutatják be, de több mozi is vetíti majd. A bevételt pedig Marian Kozma családjának és a veszprémi kézilabda utánpótlásnak adják.
New Yorkban meghallgatást tartottak zenészeknek, hogy kiválasszák azokat, akik a metró aluljárókban játszhatnak. Mindenki 5 percet kapott a bizonyításra a zsűri előtt. Több mint 50-en mentek el a meghallgatásra, de közülük csak 20-an kapnak engedélyt a föld alatti utca zenélésre. Volt köztük rockzenész, rapper, operaénekes is. Fizetést nem kapnak, de a napi több millió utastól megfelelő bevételre számíthatnak. Eldőlt az is, hogy ki kapja meg a világ legjobb állásaként meghirdetett munkát. Egy brit férfi mehet szigetgondnoknak Ausztráliába a nagy korallzátonyra. 35 ezer jelentkező közül választották ki. Mostantól az lesz a munkája, hogy élvezze az életet egy úszómedencés villában, kiránduljon, pihenjen, ismerkedjen, élményeiről pedig videónaplót és blogot vezessen. És mindezért még pénzt is kap, átszámítva 23 millió forintot.
Már a nagy döntés előtt elkényeztették a döntősöket. A világ legjobb állására több tízezren jelentkeztek a világ szinte minden országából. A rendezők nem számítottak ekkora érdeklődésre. Az Ausztrál Turisztikai Hivatalnak kevesebb, mint 2 millió dollárjába került a verseny. Becslések szerint más módszerekkel több mint 100 milliót kellett volna költeniük, hogy ekkora hírverést csapjanak az országnak. Végül a legjobb 16 embernek a helyszínen kellett bemutatnia, mennyire mozog otthonosan a szigetvilágban.
The successful applicant for the best job in the world, it gives me great pleasure.
Nagy örömmel jelentem be, hogy a világ legjobb állását a brit Ben Southall nyerte. Mától ő a nagy korallzátony szigeteinek gondnoka, jelentette be az állam miniszterelnöke. Keveset aludtunk az elmúlt napokban az idegességtől, mondta a győztes. Azt mondta, reméli, elég jól tud úszni, és alig várja a ráváró feladatokat. A győztes fél évet tölthet egy 3 hálószobás medencés tengerparti villában. Nincs más dolga, mint felfedezni a szigeteket, megismerkedni a helyiekkel és élvezni az életet. És mindenről internetes naplót kell vezetnie. Ráadásul ezért még átszámítva több mint 23 millió forintot is kap fizetésként.
Nem lesz ez olyan rossz szerintem. Sport hírek következnek Török Olivértől.
Köszönöm szépen. A labdarúgó Soproni Liga elhalasztott fordulójában az újpestiek számára továbbra is a Debrecen üldözése volt a cél. A Megyeri úton a 3. percben az újpest szurkolók a szívükhöz kaptak, hiszen Dobrics egyedül törhetett a kapura és vezetéshez juttatta a Vasast. Alig telt el 10 perc és már is 1-1, Tisza lőtte ki az alsó sarkot. A 17. percben Simek második sárgája után már mehetett is zuhanyozni. Ember hátrányban sem adta fel az újpest, és 5 perc múlva már vezetett is Kabát büntetője után. Az első félidő lefújása előtt Kabát Péter második góljával az újpestért szorítók már szinte el is felejtették az első percek szívfájdalmát. Tisza sarokkal letett labdája után a csatár közel 20 méterről volt eredményes. A 66. percben Lackó még kiegyenlítette a kiállítások arányát, de az eredmény már nem változott. Újpest-Vasas 3-1. Az elmúlt hétvégén átadták Telkiben az új edzőközpontot, ma pedig az első csapat is felavatta a komplexumot.
Próbaüzem élesben. A fiúk, pontosabban az U19-es válogatott tagjai megérkeztek a vadonatúj Telki edzőközpontba. Ők az elsők, akik igénybe vehetik a létesítményt. A bejelentkezés után a helyfoglalás következett a szobákban. Majd némi eligazítás Marco van Buren szakmai főnöktől. Elvégre a magyar csapat a jövő heti vajdasági EB selejtező mérkőzésekre készül. Természetesen a pálya tesztelése is megkezdődött. Egy biztos, az út Szerbiába immár Telkin átvezet.
A Győr legjobbja Görbicanita megsérült a legutóbbi bajnokin, így kénytelen kihagyni a Viborg elleni kézilabda BL döntő első mérkőzését.
Szombaton biztosan a visszavágón valószínűleg nem szerepel Görbicanita. Az MRI vizsgálat szerint bal térdében károsodott a keresztszalag, azt azonban nem tudni, hogy elszakadt-e. Vanyus Attila klubvezető és dr. Balogh Péter csapatorvos véleménye, hogyha a jövő hét szerdai artroszkópos vizsgálata kisebbik rosszat állapítja meg, az irányító elszántságát ismerve a veszprémi visszavágón ott lehet. Görbic ugyanebben nem hisz, a fájdalmat azonban az első perceket kivéve elviselhetőnek nevezte. Konkoly Csaba vezetőedző magát hibáztatja, mert az irányítót a fordítás reményében 3 gólos hátrányban pályára küldte.
A Budapest Bank férfi kézilabda ligában az MKB Veszprém 1 győzelemre állt a döntőbe kerüléstől. Mocsai Lajos csapata Pler otthonában lépett pályára.
Döntőbeli ellenfélre vár az MKB Veszprém. Nagy elszántság után gyors megtorpanás következett a tehérmezes Plernél a találkozó első negyedében. A hazaiak 6-3-ra még vezettek, a 17. percben azonban már hátrányban voltak a sztárcsapattal szemben. Mocsai Lajos tanítványainak kezdetben nehézségeket okozott a jól védő Paul. Erőfölényük tudatában azonban tovább folytatták higgadt játékukat. A szünetbeli 7 gólos különbség után a második 30 percnek is a második fele volt a vendégeké. Pler MKB Veszprém 25-35.
A Mizó Pécs női kosárlabda csapata csak a 3. helyen végzett a bajnokságban, mégis elképzelhető, hogy indulhat az Euróligában.
20% jelen pillanatban ennyi esélyt lát az Európai Kosárlabda Szövetség női szekciójának elnöke arra, hogy az Euroligában alapítótagnak számító, ám az indulásra jogosító első 2 bajnoki helyről idén lemaradó pécsiek elindulhassanak ősztől a legerősebb európai kupasorozatban.
Már Zanoni, az FIBA Európa főtitkára egyértelműen megmondta, hogy az Európa bajnokság végéig, azaz június 19-ig nem foglalkoznak ezzel a témával, már csak azért se, mert meg kell várni, hogy hány csapat nevez ebbe a gazdasági problémákkal terhes világban a női Euroligára.
A pécsiek tehát maximum abban bízhatnak, hogy kellő jelentkező hiányában szabad kártyát kapnak jövőre.
A 9. alkalommal rendezték a Dunaparti Egyetemek regattáját. Varga Tamás és Hírling Zsolt ismét egy hajóba nevezett.
A tavaly szeptemberi Európa-bajnokság óta először ült ismét egy hajóban a világ és Európa-bajnok könnyűsúlyú két pár, Varga Tamás és Hírling Zsolt. A Műszaki Egyetem 8-asába nevezve fölényes győzelmet arattak az 5 egységet számáló mezőnyben.
Jó érzés volt, tényleg jó volt, úgyhogy örülnék, hogy többet lennénk egy hajóba, de jó volt. Jó, tegnap egy jó edzést tudtunk együtt megcsinálni így a csapattal. Mondjuk így azért más, így 8-osban vagyunk így nyilván, de jó, jó érzés.
Bízom benne, hogy ezért a győzelemért most egy jó pár kredittel megajándékoz a rektor úr vagy a tisztelt tanárok, és akkor minél előbb végzek, annál jobb.
Peking után Bécs büszke várát is bevette Sors Tamás. Paralimpiai bajnokunk az évadnyitó rövidpályás viadalon 2 világ és 1 Európa csúcsot úszott. 100 és 50 pillangón, valamint 50 méter gyorsan győzött.
Jó időt is úsztam, ahhoz képest amilyen formában voltam meg vagyok. Ugye kicsit híztam is, meg most beteg is voltam a múlt héten, hogy annyira nem volt a csúcsforrán, nem olyan, mint Peking előtt, de ahhoz képest nagyon jókat úsztam. Jól éreztem a vizet, úgyhogy szerintem ami felkészülés volt, az maradt bennem még rendesen, de azért még lehetne még csúszolni.
Holnap reggel Deák Horváth Péter számít a figyelmükre, az M1-en pedig már elkezdődött a Chelsea-Barcelona mérkőzés.
Köszönöm szépen, időjárás rendesen folytatjuk részletek Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Az idei év legmelegebb hétvégéje előtt állunk, ugyanis helyenként a legmagasabb hőmérséklet majd vasárnap már megközelítheti a 30 fokot. Ma még egy meleg front felhőzete alakította időjárásunkat, azonban ez elérve a Kárpát-medencét egyre szakadozottabbá vált, emiatt országhatárainkon belül jelentős mennyiségű csapadék nem hullott. Holnap napközben azonban egy melegfrontot egy hidegfront is követ, hidegfront átvonultával pedig egyre szárazabbá válik a levegő, így a következő napokban már csapadékra sem kell számítani. Holnap napközben Nyugat-Délnyugat-Európát meleg levegő fogja kitölteni. Emiatt különösen az Ibériai félsziget déli-délnyugati tájain a legmagasabb hőmérséklet már eléri majd a 30 Celsius fokot. Azonban észak felé haladva egyre hűvösebb és egyre változékonyabb idő lesz jellemző. Elsősorban igaz lesz ez a brit szigetekre, ahol holnap napközben viharos nyugati-délnyugati szél fog fújni, és emellett helyenként kiadós mennyiségű csapadék várható. A Kárpát-medence közvetlen környezetében csapadék nem nagyon valószínű, az is elsősorban az éjszaka első felében, főként a nyugati tájakon. Ezt követően pedig egyre több felé csökken, felszakadozik a felhőzet az éjszakai órákban. Általában 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derültebb, szélvédett északkeleti tájakon ennél 1-2 fokkal hidegebb is lehet. Holnap napközben tovább csökken, vagy szakadozik a felhőzet felettünk. Legtovább és legtöbb felhőre a nyugati-délnyugati tájakon lehet számítani. Általában 20 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet a Kárpát-medencében. Magyarországon belül a Dunántúlon egy picit hűvösebb lesz ennél, ugyanis itt lesz legtöbb felhő holnap napközben, és az északnyugati szél elsősorban a Dunántúl északkeleti felén élők hőérzetét fogja majd rontani. A Dunától keletre eső területeken azonban holnap napközben csapadék már egyáltalán nem valószínű, itt jellemzően 20 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet a kora délutáni órákra, és főként a Duna-Tisza közén kísérik majd erős lökések az északnyugati szelet. Ezt követően azonban jön a meleg, egyre melegebb idő várható. Pénteken már 25 fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet, vasárnapra pedig helyenként már a 30 fokot is megközelíti a kora délutáni órákban a hőmérséklet. Pénteken hajnalban még meglehetősen csípős lesz az idő, helyenként talajmenti fagy is várható, de ezt követően az éjszakák gyorsan enyhülnek. Pénteken és szombaton csapadék egyáltalán nem valószínű, vasárnap fordulhat elő helyenként hűsítő zápor vagy zivatar. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, viszontlátásra!
Lezuhant egy sugárzó mérőműszer Pakson, a baleset miatt az atomerőmű falain kívülre nem került radioaktív sugárzás. Egy halott nő arcával kell élnie, 4 év alatt 30 műtétet hajtottak végre az első amerikai arcát ültetett emberen. Tűzpárba ért zágrábi bankfiókban, egy fiatal rendőr meghalt, 4 társa megsebesült, 2 bankrablót később elfogtak. Itt az M2-n hamarosan egy újabb eurovíziós dalt láthatnak, ma a holland versenyzőtől. Utána kezdődik a Leszek a feleségem című amerikai film kizárólag erős idegzetűeknek. Híradó legközelebb az M1-en lesz, az estében a megszokotthoz képest 1 órával később a BL miatt, és van is egy sport friss eredmény.
Egy részeredményünk, a Chelsea már 1-0-ra vezet a Barcelona ellen. A kíváncsiak a meccsre, akkor nézzék meg az M1-en. Köszönjük a figyelmet!
Viszontlátásra!